panaszkodjunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség örökkön örökké. Amen. Keresztény testvéreim, Istennek dicsőségére énekeljük a 130. Zsoltár első 4 verszakát. A 130. Zsoltár első verszaka így kezdődik: Te hozzád teljes szívből. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek igét, amint az írva található a Lukács evangélium a 18. részének 10-től 14-ig terjedő verseiből. Két ember méne fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint az egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét mondván. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazolva méne alá az ő házához, inkább hogy nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igét, hogy Krisztus beszéde gazdagon lakozik a mi szíveinkben, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és ivezült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadban, amirunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkre való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígé által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük továbbá Isten dicsőségére a 153. számú énekünk első és második verszakát. A 153. számú énekünk első verszaka így kezdődik: itt van Isten köztünk. Imádkozzunk. Istenünk, mennyi édesatyánk, felséges Istenünk, aki a Te fénylő dicsőségedben vagy a mennyek országában. Hálatelt szívvel állunk meg a Te előtted, és megköszönjük neked, hogy az elmúlt éjszakán megőriztél, szereteteddel és gondviseléseddel körülvettél. Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei, dicsőítsétek szent emlékezetét, mert csak pillanatig tart haragja, de élethosszíglan jó akarata. Este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Olyan szépen mondja a hálaszavát a Zsoltáros. Istenünk, mi is arra kérünk, hogy így tudjunk magasztalni, így tudjunk neked hálát adni, mint az imádkozó Zsoltáros. Te őrizd meg ezen a napon is bennünket. Istenünk, most boldogok vagyunk, hogy egy zajos hét után pihenésünket veled és családunkkal együtt tölthetjük, akikkel megajándékoztál bennünket. Öröm számunkra a veled való együttlét, a benned való csendesség, a reád való figyelés. Hálásak vagyunk életünk egy újabb vasárnapjáért, amikor hívnak a harangok, hívnak a közeledbe, hogy a te fényedben állva meglássuk bűneinket, de a te fényed melegébe is hívnak, ahol megérezhetjük szeretetedet. Bocsáss meg, ha sok vasárnapot kihullattunk az életünkből, ha azokat munkás hétköznapokká alacsonyítottuk, mert a gond, a feladat egyre csak gyűlt, s a türelmetlenség harad, és kedvetlenség egyre csak halmozódott. És nem vettük észre, hogy ez pont azért van, mert nem figyeltünk te rád, elkerültük a templomot, mert a munka vagy valami más úrrá lett a mi életünkben. Istenünk, köszönjük neked, hogy nem úgy bánsz velünk, ahogy megérdemelnénk. Nem sújtasz le ránk büntetéssel, valahányszor valamit vétkezünk ellened, hanem mindig lehetőséget adsz, hogy helyrehozzuk, amit elrontottunk. Áldott légy minden alkalomért, amikor megtapasztalhattuk az újrakezdés lehetőségét. Áldott légy azért, mert felajánlottad, hogy a te fiad váltságáért, ami megbánt és megvallott bűneinket, annyira eltörlöd, mintha nem is követtük volna el azokat. Istenünk, éppen azért jöttünk ide, hogy a te mellegedben valami mást is halljunk, ne csak a saját életünk, belső világunk panaszát, az erőtlenségről, gyengeségről, bűnről. Azt szeretnénk, hogy tudjunk eltelni veled a te erőddel, szereteteddel, békéddel, örömöddel. Azt kérjük tőled, hogy te tölts el magaddal bennünket, hogy nem mi legyünk életünk középpontjai, hanem te. Benned bízunk, te hozzád imádkozunk. Tőled várjuk az erőt, a szabadítást, a bűnbocsánatot. Eléd állunk abban az állapotban, amiben vagyunk, eléd visszük érzéseinket, értelmünk, gondolatait és akaratunk állapotát is. Istenünk, te látod azt, hogy mi mindennel a szíveinkben jöttünk ide te hozzád. Éppen ezért letesszük a te lábaid elé és kizárjuk azt, hogy igazi csendességben és elfeledben mindazt, ami most elvonhatja figyelmünket, te rád figyelünk. Azzal számolunk, hogy te mondtad, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedbe, ott vagy te is. Éppen ezért te légy, most Isten tiszteletünk középpontjában is. Amen. Isten igének a hallgatására készülve énekeljük a 246. számú énekünk első három verszakát. A 246. számú énekünk első verszaka így kezdődik: Gyer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek igét, amint az írva található a 130. Zsoltárban. Olvasom Istennek igét a 130. Zsoltárból, kérlek, hallgassátok meg figyelemmel és keresztényekhez illő alázatos lélekkel. Grádicsok éneke. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg? Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. Eddig tart a felolvasott ige. Keresztény testvéreim, a 130. Zsoltár az Istenre váró ember imádsága. Hogyha a zsoltáros szavait elkezdjük nézni, hogyha elolvassuk az első verset, akkor azt látjuk, hogy ez az ember, ez a zsoltáros egy olyan helyzetben van, egy olyan ponton van, amelyet mi mélypontnak szoktunk nevezni. Az emberek különbözőképpen reagálnak ezekre a helyzetekre, de egyikünk sincsen, aki ilyen helyzetben ne került volna. Valaki éppen most van benne, valaki most van túl rajta, van, aki meg csak hallomásból ismeri, de senki sem kímélt meg az élet ezektől a helyzetektől. Tehát, mint mondottam, különbözőképpen reagálunk ezekre a helyzetekre. Az egyik ember az megadja magát ennek a helyzetnek, és borulátóvá reménytelenné válik. A másik Istenhez fordul, míg a harmadik megpróbál erőt venni magán, és úrrá lenni a helyzeten. Az ilyen ember nem fordul Istenhez, mert nem érzi azt, hogy szüksége van a szabadításra, szüksége van a megmentésre. Csak az az ember fordul az Úrhoz, aki érzi azt, hogy segítségre van szüksége. Aki úgy járt, mint az alpinista, aki felmászott a hegyre, de sajnos belezuhant egy szakadékba. Akinek nincsen semmilyen más lehetősége, mint hogy segítséget kér. Keresztény testvéreim, az az ember, akinek az a jelszava, hogy segíts magadon, és az Isten is megsegít, az tulajdonképpen nem hisz Istenben. Csak az az ember hisz Istenben, aki érzi az ő tehetetlenségét. Érzi azt, hogy segítségre van szüksége, hogy erőtelen, hogy nem tud tovább lépni a segítség nélkül. A keresztény ember hasonlítható ahhoz a lakóhoz, aki érzi, amikor azt érzi az ő lakásában, hogy gáz szag van. Hogy gáz van, akkor gyorsan odafut az ablakhoz, és megpróbálja azt kinyitni. Ilyen az igazi imádság. Csak akkor tudunk igazán imádkozni, hogyha azt érezzük, hogy Isten nélkül megfulladunk. A zsoltáros első mondatában ez így mondja, a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Azonban ezt az ablakot mi belülről nem tudjuk kinyitni, ezt csak kívülről lehet kinyitni. Mi csak oda tudunk futni ehhez az ablakhoz, és tudunk kopogtatni. Uram, nyisd ki az ablakot, könyörüljél rajtam, mert megfulladok nélküled. Zsoltáros így mondja, Uram, hallgass meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek, könyörgő szavamra. Ez az egyetlen egy Istenhez vezető út, a könyörgésnek az útja. Balassi Bálint mondta egy időben, nincs már hová lennem, kegyelmes Istenem, mert körülvett én engem szörnyű veszedelem, segedelmem légy mellettem, ne hagyj megszégyenednem. Az imádság útját járja a zsoltáros, aki a mélységből kiált segítségért, onnan várja Isten jövetelét, szabadítását. Testvéreim, ezen az Isten tiszteleten fel kell tennünk a kérdést magunknak, hogy mi magunktól miért nem tudunk Istenhez menni. Miért nem tudunk egész egyszerűen fogni magunkat és oda menni Isten szentségéhez. Azért, mert van valami, keresztény testvéreim, ami minket elválaszt Istentől. Van valami közöttünk, és ezek a mi bűneink. Ez az ablak zára, amelyet mi magunktól nem tudunk kinyitni. Van egy tartozásunk Isten felé, vannak bűneink, gyengeségeink, erőtlenségeink, amelyeket csak a Jézus Krisztus vére által tudunk letenni és Istenhez menni. Nem tudjuk ezeket az adósságokat magunktól megfizetni, ahogyan az adós sem tudja eltépni az adós levelet, mert tartozik pénzzel vagy valami mással a hitelezőnek. Egyszer ki kell fizesse valaki, vagy ő, vagy valaki más ezt a tartozást, és csak utána tudja az adós azt aláírni és eltépni a levelet. És hogyha azt gondoljuk, hogy Isten nem veszi komolyan a mi tartozásunkat, akkor nem veszük figyelembe az ő haragját, amivel megítél bennünket. Ha mi a modern világunkban ki is iktatjuk a bűn, ítélet, kározat szavait a mi szókincsünkből, mert azt mondjuk, hogy ez nem való már a mai világban, hogyha nem veszünk tudomást ezekről, akkor de ezek attól még léteznek. Mert mindaz igaz, amit Isten Jézus Krisztus által nekünk elmondott, amikor ezen a földön járt. Igen, így folytatódik, testvéreim, ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg? A Zsoltáros ennél tovább lépés arra hív bennünket, hogy mi is lépjünk tovább. Ebből az igéből nem csak Isten szigorú arcát ismerhetjük meg, hanem megismerhetjük az ő szerető, kegyelmes arcát is. Azonban ez a két arc, Isten szigorú és kegyelmes szerető arca, ezek összetartoznak. Hiszen nem ismerhetjük meg Isten bocsánatát anélkül, hogy az ő ítéletét ne ismernénk. Az isteni megbocsátás az nem magától értetődő. Nem olyan, hogy megnyomjuk, mint egy gombot, és Isten megbocsát nekünk, akkor, amikor mi akarjuk. Mert ha így néznénk Istenre, akkor összekevernénk őt egy engedékeny, egy elkényeztető édesapával, aki mindent elnéz nekünk. Isten bocsánatát nem lehet úgy hirdetni, hogy közben ne ismernénk az ő ítéletét, az ő bűngyűlölő haragját. Mert csak az ember tudja igazán, hogy mi a megbocsátás, aki fél Isten ítéletétől. Csak az ember tudja a kenyeret megbecsülni, aki megismerte az éhezést és a nélkülözést. Nem mindenkiben valaki mesélte nekem, hogy több hónapig nem evett kenyeret, mert diétázott, és pár hónap után újra megkóstolta a kenyernek az ízét, és az ember azt mesélte el, hogy akkor tudott igazán hálát adni ezért a kenyérért. Akkor érezte meg azt, hogy mi maradt ki az életéből. Akkor tudott igazán hálát adni, miután éhezett, miután nélkülözte ezt a nagyon finom ételt. Az, aki csak Isten szeretetével számol, tehát az nem tudja, hogy mi a megbocsátás. Ezért mondja a Zsoltár író továbbiakban, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Isten valóban megbocsájt nekünk, és ennek a bocsánatnak azt tud igazán örülni, ahogyan a Zsoltáros is örül, hogy mélységből kiállt Istenhez, remegő szívvel kopog az ablakon is így szól. Uram, hallgass meg az én könyörgésemet, ne vess el orcád elől, mert nélküled elveszek. Isten embernek, ennek az embernek megbocsájt. Isten kinyitja az ablakot, Isten eltépi az adósság levelet. Ezért küldte az ő szent fiát, hogy megszabadítson bennünket. Még ma velem leszel a paradicsomban, mondta Jézus a latornak a keresztfán. Ő azt akarja, hogy hozzámenjünk és közösségben legyünk vele. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Olvassuk a 103. Zsoltárban. Az ige először, keresztény testvéreim, ezen az Isten tiszteleten azt hirdeti nekünk, azt üzeni a mi számunkra, hogy Isten nekünk is megbocsátotta a bűneinket Jézus érdeméért. Mi is megérezhettük tehát Isten szeretetét. Keresztény testvéreim, a keresztény ember sóvaróra várja Isten szabadítását. Sokszor fájdalmas ez a várakozás, de sohasem aggodalmaskodó, mert tudjuk azt, hogy Isten nekünk megígért valamit. Tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus eljött, aki szavát adta, hogy mindig veletek leszek. A várakozó embernek ezek az ígéretek képezik a legnagyobb segítséget, amelyek az eljövendő örömre tekintenek. Kölcsey Ferenc mondja, szerint remény jobbkor szebb napjain, mosolyogva jöttél lángoló szemekkel. Testvéreim, akkor vagyunk a legnagyobb szükségben ezen a világon, hogyha nincsen reménységünk. Mindjárt voltunk már olyan helyzetben, vagy mindjárt láttunk olyan embert, akinek nincsen reménysége. Ez az embernek a lelkét megfojtja a fájdalom, a kétségbeesés, nem tud tovább lépni. Az ember nem élhet reménység nélkül, mint ahogy nem élhet levegő nélkül sem. Ha a jövőre néző ablak be van zárva előttünk, megfulladunk. Ha pedig ezt az ablakot kinyitjuk, akkor megszabadulunk. Ha a kétségbe esett embernek visszaadjuk a reménységet, akkor megmentjük őt. Mindjárt visszagondolhatunk egy ilyen eseményre a mi életünkben, amikor reménytelenségben voltunk. És amikor visszagondolunk, és amikor arra gondolunk, hogy megjött a megoldás hirtelen, láttunk valamit ebben a világban, ami meg tudja oldani a problémánkat, hogy tovább tudjunk lépni, akkor visszaemlékezünk arra, hogy milyen sokat jelentett ez a reménység, ami számunkra. Erre a reménységre van mindjárt szüksége. Azonban a zsoltáros szavaival élve, aki azt mondja, hogy várom az Urat, azt kell mondanunk, hogy a mi reménységünk nem világi dolgokra néz, nem családra, nem pénzre, nem szerelemre, nem autóra, házakra, hanem a mi reménységünk Istenre néz. Az ő kezében van a mi jövendünk. Ezért írja még egyszer a zsoltáros, várom az Urat, mert Isten nem csak a jövő ura, hanem Isten maga a jövendő. Rá van szüksége lelkünknek ahhoz, hogy élni tudjunk. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Vagy ahogyan Jan Twardowski írja a Várakozás című versében. Nézd ezt a bolt előtt megkötött kutyát. A gazdájára gondol és tépi hozzá magát. Várja két lábon állva, mert számára a gazda, az udvar, az erdő, a rét, az otthon. A szemével kíséri, a farkával sóvárogva várja. Csókolj mancsot neki, mert ez a kutya azt tanítja, hogyan kéne Istenre várnunk. Boldog ember az, aki így várja az Urat, hiszen biztos ígérete van a jövendő felé. Mindez nem azt jelenti, ami számunkra, hogy nem csak a jelenben élünk, és nincsen jövendünk, hanem éppen a fordítottja igaz. Csak az az ember él igazán a jelenben, aki előtt ilyen jövendő áll. Csak azok állnak meg a mulandó életben, akik hisznek az örökké valóságban. A reménység adja a legnagyobb alkotóerőt ebben a világban. Mert hogyan tudna alkotni egy lélek, aki megfullad a félelemtől? De milyen erővel tud alkotni az az ember, akinek a reménysége megerősödött? Márai Sándor mondja egy adott pillanatban, mindig alakulni és változni, odasimolni és áldozni valamit. Mindig adni, amikor kapsz, mindig továbbadni, amit szereztél, így vagy úgy. Mindig várni a vihart és a tűzvészt. S ha beköszönt a vihar és a tűzvész, nem csodálkozni és nem sopánkodni. Nyugodtan mondani, itt van, és oltani és védekezni. Hit és reménység, keresztény testvéreim, összetartoznak, mint tűz és fény. Nap és fény összetartoznak. Csak az az ember tud igazán remélni, mert Isten reménységet ajándékozott neki az ige által. Isten azért adta nekünk Jézus Krisztust, hogy reménységünk legyen általa. Keresztény testvéreim, az utolsó két vershez érkeztünk el, amiből az derült ki, hogy kinek adatott ez a jövendő. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. Versből az derül ki, hogy nem lehet egyedül reménykedni. Az imádkozó ember sorsa összenő az ő társaival, ahogyan a tegnapi napon is láttuk, és ahogyan a Zsoltár mögött meghúzódó szavakból is látjuk, hiszen a több mint valószínű a babiloni fogságból íródik, vagy a babiloni fogságra néz, de mindenképpen ez az imádság egy egész nép énekévé válik, melyben az egész nép felismerte saját kiáltását. Isten nem csak az egyes embert akarja megszabadítani, nem csak téged vagy engem, nem rólad és rólam van szó, hanem rólunk. Isten nem csak ezt a református gyülekezetet szereti, nem csak ennek szeretné adni az ő szabadítását, hanem az egész emberi nemzetségnek. Keresztény testvéreim, a szabadítás egyedül Isten kezében van. Csak ő tud megmenteni minket a bűntől és a haláltól. Egyszer egy busz sofőr, akinek az volt a munkája, hogy gyermekeket szedett össze és elvitte őket az iskolába. Úgy hallottam, hogy most Kolozsváron is van egy ilyen kezdeményezés, nem tudom, hogy hogyan áll, de ugyanez volt neki is a munkája. A történetről tudunk el azt, hogy az iskola fenn volt a hegyen, és a város vagy a falu, ahonnan összeszedte ezeket a gyermekeket, az len volt a völgyben. És egyszer egy napon ez a buszsofőr, amikor az iskolából a gyermekek kiszabadultak, és a buszjába beültek, azt vette észre, miután elindultak, hogy nincsen féke. És hogyha jobbra nézett, akkor egy szakadékot látott, ha balra nézett, akkor sziklákat látott. Nem tudta, hogyan tudja ezeket a gyermekeket megmenteni. És ekkor ez a sofőr arra gondolt, hogy hirtelen eszébe jutott valami, hogy a hegy alján van egy kis mezőcske, ahol hátha meg tudja állítani ezt a buszt. Mielőtt egy kanyart venne az út, és ott már biztosan meg fognak ő is és a gyermekek is halni. A visszaemlékezések azt mondják el, hogy amikor ez a sofőr közeledett ez a mezőhöz, akkor azt látta, hogy van egy kis régi kapu, amin éppen csak, hogy belefér az a busz, de egy gyermek ült azon a kapun. Ott lóbálta a lábát, ott játszott ez a gyermek, és azt mondták el ezek a gyermekek, akik ebben a buszban voltak, hogy hirtelen valamilyen nagyon félelem, nagyon hátborzongató dolog ült ki ennek az embernek az arcára. A történet úgy folytatódik, hogy valóban ennek a sofőrnek sikerült megmenteni a gyermekeket, sikerült megállítani a buszt, és ő maga is megmenekült, csak hogy a busz elmozdította azt a kaput, és ledobta magáról a gyermeket, aki ott játszott rajta, aki rögtön szörnyet halt. Természetesen nagyon sok rokon, ismerős barát ment oda a helyszínre, hogy a gyermekeket elvegyék, és hálát adjanak, köszönjék meg ennek a sofőrnek azt, hogy megmentette a gyermekeik életét. És mind keresték ezt a sofőrt, nem találták sehol, és az egyik rendőr mondta nekik, hogy kórházban van, sokkos állapotban. Mondták erre a szülők, hogy ez teljesen érthető ebben a helyzetben. Mert a rendőr azt válaszolta, hogy nem érti. Az a gyermek, aki a kapon volt, az ő saját fia volt. Isten is így küldte az ő egyszülött fiát a halálba, hogy mi gyermekei a buszban megmenekülhessünk. Adja Isten az ő kegyelmét, hogy ez a reménység növekedjen a mi szívünkben, és megerősödjön abban a hitben, hogy Jézus Krisztus a mi és az egész világ szabadítója. Általa és ő érette hallgatja meg Isten a mi kiáltásunkat. Ő tárja fel az ablakot, ami jövendünk előtt, hogy élessünk a reménység friss levegőjében. Amen. Válaszoljunk Isten igére a 400 B jelzésű énekünk első, második és negyedik verszakával. A 400 B jelzésű énekünk első verszaka így kezdődik: légy csendes szívvel és békével. Istenünk, hálát adunk neked, a te igédért hálát adunk neked azért, hogy nem csak abban reménykedhetünk, hogy te szeretsz bennünket, hanem reménységünk is lehet ezen az Isten tiszteleten. Istenünk, most úgy fordulunk hozzád, hogy mindazt, amit hittel kérünk imádságotokban, azt megkapjuk. De végső soron azt szeretnénk tőled kérni, hogy mindazáltal ne úgy legyen, hogy mi akarjuk, hanem amit te. Istenünk, köszönjük neked, hogy a jelenben is megőrzöl bennünket, hogy felvigasztottál erre a napra, amikor eljöttünk te hozzád. Istenünk, te látod a mi helyzetünket, te légy abban, te segíts meg bennünket a továbbiakban. Istenünk, köszönjük neked a busz példáján, a busz sofőr példáján, hogy megmutatod azt, hogy van szabadítás, hiszen a te egyszülött fiadat küldted el azért, hogy mi éljük túl azt a helyzetet. Istenünk, hálát adunk neked a tegnapi napért, a csendes napért, hogy ilyen sokfélék lehetünk, de azt is tudhatjuk, Istenünk, hogy te egy vagy, egy a Urunk. Istenünk, most imádkozunk az elkövetkezendő hétért, a mai napért, adj nekünk szép napot, te őrizd meg bennünket minden munkánkban, családjainkban. Istenünk, imádkozunk most a konfirmálókért, akik most ültek egyben, hogy eljönnek a te házadba, imádkozunk az ő szüleikért, de imádkozunk a betegekért is, akiknek olyan nagy szükségük van arra, hogy te meggyógyítsd őket. Istenünk, imádkozunk a gyászolókért, te vigasztald meg őket is. Istenünk, imádkozunk a kik nagyobb műtét előtt állnak, te őrizd az orvosok kezeit, de imádkozunk azokért is, akik már jobban vannak. Hallgass meg a mi imádságunkat a te Szent Fiad nevében, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Áldott az Isten, aki meghallgatta a könyörgésünk szavát. Amen. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Örömmel hirdetjük a gyülekezetnek, hogy a ma délelőtti istentisztelet keretében kiszolgáltatjuk a keresztség sákramentumát. Keresztségre készülve énekeljük, keresztény testvéreim, a 255. számú énekünk első és második versszakát. A 255. számú énekünk első verszaka így kezdődik. Ó, örök Isten, ki Atyánk vagy nékünk.
Szeretettel köszöntöm a szülőket, keresztszülőket, és mindenek előtt a megkeresztelendő kis Esztert, a Boros család gyermekét. Hallgassuk meg, testvérek, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget. Írva található ez. Ezek a mikrofonok. Kénytelen leszek felemelni a hangomat. Tehát írva található a keresztség sákramentuma, testvérek, a Máté evangéliuma 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Fennállva hallgassuk. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Eddig tart a szereztetés, igen, ezt lehet foglalni. Itt most már kellene nekem egy párbeszédet folytatnom a megkeresztelendővel, mert már olyan édesen tud csacsogni. Meg is kérdezném, kicsi Eszter, tudod, mit jelent a te neved? Az Eszter név azt jelenti, hogy csillag. Te vagy anyunak, apunak a csillaga. Képzeld el. És bizony, különös történet rejlik az Eszter név mögött, az Ószövetség tanúsága szerint. Mert hogy egy áldott eszköz lett Isten kezében az a hölgy, akit Eszternek neveznek, az Eszter könyve erről szól. Krisztus előtt az 5. századba visz vissza minket ez a különös ószövetségi történet, amikor Ahasvérus, vagy más néven Xerxész volt a perzsa király, a híres másik perzsa királynak, Dáriusnak volt az utódja, és tudjuk, hogy előtt pillanatban a felesége kegyvesztetté lett, és akkor a Babilonban lévő zsidó rabszolgák közül kerül ki egy gyönyörű leány, Eszter néven, és ő lesz a királyné Ahasvérus mellett. És ott egy különös történelmi mélypontra jut az idegenek és a zsidók kapcsolata, és a zsidókat el akarja veszélyteni valaki rossz indulattal, és tudjuk a gyönyörű ószövetségi történetnek a happy endjét, a boldog végét, hogy Eszter királyné az életek kockáztatása árán közbelép, és kieszközli a királynál, a zsidó nép, mert hogy ugye a saját népéről volt szó, ellenségének az elvesztését és az ő népének a megtartását. Hát ilyen különös isteni eszköz volt Eszter, akkor olyan jó 2500 évvel ezelőtt Isten kezében. Mi azt kívánjuk, hogy ebben a családban ez a kicsi Eszter legyen Isten csillaga. Ne csak a szülők, nagyszülők gyönyörködjenek benne, hanem legyen Isten olyan áldott eszköze, aki ebben a világban mindig rámutat arra a másik nagy csillagra, akiről a Jelenések könyve mondja, hogy Jézus Krisztus az a különös hajnalcsillag, amelyik felragyogott az emberiség egén, hogy a bukott emberiség sötét világába elhozza a mennyei fény ragyogása. És bizony ő az a különös csillag, akihez igazodnia kell kicsi Eszternek is, szüleinek, keresztszüleinek, és mindnyájunknak ahhoz, hogy el ne vesszünk az élet sötét tengerét. Áldott legyen Isten minden ilyen új életért. Áldott legyen minden olyan döntésért, amikor egy-egy gyermeket odavisznek Krisztushoz, és szeretnék szülők, keresztszülők, nagyszülők, és nyilván a gyülekezet is, hogy ezek a mi drága csemetéink belekerüljenek az Isten megtartó szövetségébe. Abba a különös szövetségbe, amit Isten a Jézus Krisztus vérével pecsételt meg a kereszten. Mert ennek a szövetségnek a megtartó erejére van szükségünk nekünk, kicsinyeinknek és nekünk felnőtteknek egyaránt. Segítsen Isten titeket abban, drága szülők, hogy ilyen imádságos szívvel úgy hordozzátok őt a Krisztus szövetségében, hogy ő valóban Krisztusra mutató csillag legyen ebben a földi életében. Amen. Most, mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést intézek hozzátok, kedves szülők, keresztszülők, melyekre feleljetek meg hallható szóval, fennállva hallgassuk meg. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e ezt? Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermeket úgy nevelitek-e és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e ezt? Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes keresztjén Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk a kisgyermek életéért. Édesatyánk, háladással köszönjük neked, hogy te vagy az élet forrása, és különös ajándékot adsz nekünk mindig egy-egy gyermek személyében. Istenünk, hadd tudjuk úgy értékelni, becsülni az ilyen drága ajándékokat, mint a legnagyobb kincset, ami egy-egy családba érkezhet. Köszönjük, hogy túl nő egy ilyen élő kincs minden földi, tárgyi, értékes dolgot. És köszönjük, hogy a maga mosolyával, derűjével, kedvességével, szeretetével minden gyermek annak a mennyei tisztaságnak, dicsőségnek a visszatükrözője lehet ezen a földön. Ahonnan te magad is eljöttél, Isten egyszülöttje Jézus Krisztus, hogy megkeresd azokat is, akik sóvárogva várják az üdvösség drága ajándékát. Köszönjük, hogy ezzel akarod megajándékozni ezt a családot, minden tagját, ezt a kisgyermeket is, hogy legyen ő valóban olyan csillag ebben a földi életben, akinek az élete, a megváltott élete Jézus Krisztusra, az igazi hajnalcsillagra mutat. Köszönjük, hogy megáldod őt, szüleit, keresztszüleit, nagyszüleit, és gazdagodására, gyarapodására lehet ő ennek a családnak és annak a nagy lelki közösségnek, amit Anyaszent Egyháznak nevezünk. Amen. Na most mi Eszter keresztelőként téged az atyának, a fiúnak és Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és Szentlélek Isten megtartó ereje hordozza kisgyermeket, és maradjon mindnyájunkkal az idők végezetéig. Amen.